Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját és kedves vendégünket, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérektől érkezett Tarzícia nővért, aki Árkosról érkezett ide, és első látogatása alkalmával itt a Mária Rádióban tanúságot tesz hivatásáról, hitéről és Istentől áldott szolgálatáról. Köszönöm először is, hogy elfogadta a felkérésünket, és vállalkozott erre a nagyon fontos témával kapcsolatos beszélgetésre. A közelmúltban Urunk bemutatásának ünnepén az egyháza szerzeteseket, a megszentelt életet ünnepelte, és azt gondolom, hogy a szerzetesnek ma is sajátos módon fénnyé kell válnia, és ahhoz, hogy utat mutathasson másoknak, neki kell először látni a fényt, és meghallani a hangot, és észrevenni természetesen a figyelmeztetést. Ahogy utána néztem, a betegápoló nővérek szerzetesi közösségének karizmája, hogy engedelmességben, szegénységben, tisztaságban szolgálják embertársaikat. Nyilván ez egy összefoglaló, és nem bővítem ki azzal, ami a regulában van, de erről majd megkérem Tarzícia nővért, hogy egy kicsit a hivatásáról. Hogy választotta a szerzetes közösségnek ezt a formáját, és hogy végzik ezt a betegápoló, illetve az anyaotthonba végzett szolgálatot?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Amint már említette a műsorvezető, valóban egy hosszú út után Árkosról, mint egy vendég interjúadó érkeztem meg. Köszönöm szépen a meghívást. Nem is gondoltam rá, hogy részem lesz ebbe, hogy Budapesten beszélhetek arról a tevékenységről, amit Erdélyben, Árkoson folytatunk. Az én hivatásomra visszatérve pár szóba úgy tudnám összefoglalni, hogy a Jóisten irgalma végtelenül nagyobb, kitartóbb, mint amit mi el tudunk képzelni, és olyan dolgokkal ajándékoz meg az élet során, amiről nekünk nincs is korábban elképzelésünk, vagy nem várunk rá, nem számítunk rá. Az én életemben konkrétan úgy történt, hogy 16 éves koromban elmentem egy ifjúsági találkozóra, Csíksomlyóra, és ott megérintett a Jóisten, megfogott, valami különös vonzással magához kapcsolt, és elég türelmes és szelíd volt ahhoz, hogy egy-két évig várjon rám, amíg döntést hoztam arról, hogy az életemet átadom neki, hogy a követésére indulok, és elég türelmes, meg elég szeretetteljes volt ahhoz, hogy kedvet csináljon nekem mindenhez. Az imádság óráiban, a szentmiség alatt napról napra lassan-lassan világította meg azt az utat, amelyiknek az eredménye az lett, hogy 93-ban beléptem az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek a közösségébe, megértve azt, hogy az Úr Jézust Szent Ferenc nyomdokaiban kell szolgáljam. 93-tól 2006-ig voltam itt Magyarországon, Pécsen és Kozármislenybe, a közösségbe is 2006-tól vagyok Erdélyben, az ottani szolgálatunkba.
Erdélyben, Árkoson a Dévai Szent Ferenc Alapítvány fenntartásában Irgalmasság Anyja kismama otthont működtetnek, és a beszélgetésünk témája tulajdonképpen ez a rövid bemutatkozás után. Én azt gondolom, hogy a nővérek együttérző szívvel, szeretettel fogadják, ápolják és segítik az odaérkező kitaszított édesanyákat, lányanyákat. Hogy kezdődött a szolgálata, a szolgálatuk a kismama otthonban?
Amint már itt többször érintettük, a közösségünk nevében is benne van, hogy betegápoló nővérek. A ferences karizmához hozzátartozik szorosan a szegényekkel, kicsikkel, akár betegekkel, rászorulókkal való foglalkozás. A mi közösségünk is több éven keresztül betegápolóként ágy mellett dolgozott, ápolónőként, aztán ahogy teltek az évek, egyre több olyan felkérés érkezett a közösségünk felé, ami inkább a szociális gondozásról, gondoskodásról szólt, és 2004-ben érkezett egy ilyen felkérés hozzánk, hogy Erdélybe, Árkoson az Irgalmasság Anyja Kismama Otthon működtetését vállaljuk el. Magyarországról hazautaztunk, megnéztük a helyet, egyeztettünk azzal a társasággal, aki létrehozta ezt az anyaotthont, név szerint a Provita Hominis Magzatvédő Társaság, és Böjte Csaba a Ferences atyával, a Dévei Szent Ferenc Alapítvány alapítójával, aki az egyik meghívó volt a Magzatvédő Társaság mellett, és amikor megnéztük, magunk között egy döntést hoztunk, és 2005. december 1-ével letelepettünk, megkezdtük az itteni szolgálatot.
Kik voltak azok, akik abban az időben támogatták az otthon működtetését? Lehet erről beszélni, mert ez nagyon fontos dolog volt, és nagy bátorság és hit kellett ahhoz, hogy létesüljön egy ilyen otthon, mert ezt fenn is kell tartani aztán hosszú távon.
Igen, hát én úgy szoktam mondani, hogy ez egy három lábon álló vállalkozás, de a három láb az kevés volna, itt még több más láb van. A fő fenntartó a Szent Ferenc Alapítvány, de nagyon fontos a munkába vagy a ház működésébe, hogy a Magzatvédő Társaság, a Provita Hominis Társaság ingyen bocsájtotta a rendelkezésre ezt a házat, ők a tulajdonosok, de folyamatosan tizen akárhány éve úgy élnek benne a kismamák, és laktunk mi is 10 évig az épületben, hogy külön bérleti díjat nem kell fizetni egyik anyukának sem azért, hogy ott lakhat, úgyhogy ez a része így mondjam azt, hogy nem kerül költségbe a befogadottaknak. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a mi közösségünk a szaktudásával, a jelenlétével, 4 vagy 5 nővér munkájával, állandó jelenlétével járul hozzá ennek a munkának a folyamatos fennmaradásához, és a több apró kisebb láb magánemberek adakozásából és egy-egy sikeresen elnyert pályázatból származik. Ezek nélkül nem tudnánk fenntartani.
Milyen erények, tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki ezt a szolgálatot tudja tenni, mert nem közömbös senkinek a számára sem, amikor meghallja ezt, hogy vannak emberek, akik ezt vállalják, és hosszú távon erre teszik az életüket, a szerzetesi szolgálatukat.
Nap mint nap azt hiszem, hogy az imáimba, lelkiismeretvizsgálatomba, a munkám után zajló reflexióba folyamatosan foglalkozom ezekkel a kérdésekkel. Egy szóba összefoglalva, az, amit az evangélium kér, az, amit az evangélium ajánl, végső soron a szeretet a legfontosabb, és emellé nem állt reménytelen türelem. Egy olyan rugalmasság, amivel minden nap újra lehet kezdeni, könnyedség, játékosság, szorgalom, kitartás, rengeteg olyan, amit a munka során néha az anyukáktól tanulunk meg, hogy erre van szükségük, és mi ezzel készüljünk fel, és ezzel segítsük ki őket a bajból.
Nagyon sokfélét felsorolt itt végül is. Nagyon sok tulajdonságot, erényt, és ez nagyon fontos ehhez a szolgálathoz. És azt gondolom, hogy nincs szabadság, nincs szüneteltetés, folyamatosan ezt kell tenniük. Tehát arra gondolok, hogy van, amikor az ember ilyen vagy olyan fizikai, illetve lelki állapotban van, nem mindig tehet róla, de ezt uralni kell, és ugye a másikért vagyunk, a másokért vagyunk, különös tekintettel a szerzetesekre, ehhez nagyon nagy hit kell is. Fizikai erőllét, lelki erő.
Igen, ha bár annyival kiegészíteném, hogy nagyon sokat jelent, hogy 4 vagy 5 nővér, ha lehet, akkor név szerint felsorolom a nővértársaimat, akik most már 10-11 éve ezt a szolgálatot végzik Árkoson. Francesca nővér, Regina nővér, Pacifica nővér, Krisztina nővér volt ott korábban, és most Anna nővér van még átmeneti időben az Árkosi házba, és jó magam. Sokat jelent, hogy a közösség tagjai egymás között rugalmasok a munkabeosztás területén. Nem minden nap és mindenkinek kell mindenben helytállnia, hanem egy-egy lelki napot, egy-egy szabad napot be tudunk iktatni, és a többi szól arról, hogy teljes gőzzel a kismamákat segíteni.
Említette a szeretetet, hogy elsősorban az kell hozzá. Nagyon sokat beszélünk erről, nagyon sok megfogalmazásban. De én azt gondolom, hogy a tettek számítanak, amit önök csinálnak, mert beszélni nagyon jól lehet erről. Ez az, amit az embernek meg kell tenni, akkor is, ha fáradt. Tehát, hogy észrevenni azt, hogy kinek mire van szüksége, és akkor nem én vagyok az első, hanem az a másik ember.
Igen, és pont ez az, amit az anyukáknak is leginkább szeretnénk megtanítani, hogy a megszületendő gyermekre úgy gondoljanak már, vagy a megszületett gyermeket olyan helyre tegyék az életükbe, ami az abszolút első hely. Álmába felébredve, fáradtságába, jókedvébe, bánatába, bármikor ez az ösztönös gondolat legyen, hogy a gyermekem az első. Első abban, hogy értekelfélkeljek, hogy előbb neki adok enni, hogy előbb őt fürdetem meg. Ez a szeretetnek a konkrét megvalósulása, amit szeretnénk megtanítani. Én minden mellett legfontosabbnak tartom részemről azt a megtiszteltetést, amiben a Jóisten bevon, hogy idegen embereket, számunkra idegen embereket egyszer csak oda vezet valamilyen úton, módon, majd erről is később szívesen beszélek, hogy hogy kerülnek hozzánk az anyukák, és ezeket az embereket 2 hónap, 3 hónap, 1,5 év, 2 év időtartomára ránk bízza. Ez az idő alatt legfontosabbnak vélem, hogy mindaz, amit teszek értük velük, valami olyan bizalmat tudjon bennük szülni, amivel ők nem bennünk, nővérekbe, emberekbe bíznak, hanem Istenbe bíznak. Azon a gondoskodáson keresztül, ami rajtunk keresztül éri őket, meglássák azt, hogy Isten a gondoskodó, Isten a gondviselő. Hogy később is bármilyen nehéz helyzetbe kerülnek, mert nehéz lesz az életútjuk, többnyire később is. Ez a legbiztosabb dolog, ami a batyujukba kerül, hogy nincsenek elhagyva. Isten mindig velük van, hol lázas a gyerekük, ha baj van, van akihez fordulni.
Felismerik azt, hogy tulajdonképpen ki gondoskodik róluk?
Többnyire fél. Nagyon szemérmesen viszonyulnak meg, hogyha imádságról, lelki gondok megfogalmazásáról van szó, viszont a szemérmesség mögött egy nagy-nagy mélységgel lehet találkozni, egy élő hittel, Istenbe való szoros kapaszkodással, reménnyel, oltalomkereséssel.
Aki nem úgy érkezik oda, és bizonyára vannak olyanok többen is, akik nem élték meg a hitüket, nem hívő emberek, vagy legalábbis nem voltak addig, amíg oda nem érkeztek, velük egészen másképp beszélnek, vagy mindenkivel egyforma a bánásmód, vagy nagyon személyre szabott.
Én úgy gondolom, hogy mi ebből nem csináltunk soha kisarkított témát, hogy mi úgymond egy vallásos vagy szerzetes közösség vagyunk, és befogadjuk őket. Elsősorban mi mind segítő emberek vagyunk mellettük. Nem szoktam érezni a különbséget, hogy most valaki katolikus, vagy ortodox, román, vagy magyar, gyermekotthonban nevelkedett föl, vagy egy nagyon rossz családi körülményekből kiszabadult fiatalról van szó. Gyakorlatilag mindenkivel egyformán bánunk, és mégis nagyon személyre szabottan próbáljuk kísérni azt, amire igénye van, amire ő már kész van.
Beszélhetünk itt várandós édesanyákról is, leendő édesanyákról is, akik fontosnak tartották azt, hogy bármilyen körülmények között is megtartsák a magzatot, megszülethessen a gyermekük, tehát védik az emberi életet.
Igen.
Kinek a felelőssége az, hogy valaki eljut-e idáig, vagy más megoldást választ?
Mi ebbe a döntési szakaszba még nem vagyunk jelen a kismamák életében. Akik hozzánk kerülnek, ők már döntöttek. Bármilyen összetörött élethelyzetben vannak, bármilyen kilátástalan a jövőképük, mégis nagyobb bennük az az igen, amit a gyermekre mondtak, mint az élet miatti aggódásuk. A ház, amiért elindult. A Magzatvédő Társaság hosszabb időn keresztül folytatott olyan tevékenységet, ami zöld vonal működtetésével, különböző körmenetek, beszélgetésekkel próbált segítséget nyújtani olyan nőknek, akik vergődtek az abortusz súlya alatt, vagy a döntés terhe alatt, hogy megtartsák az életet, vagy elvessék. A főorvosnő, aki a Magzatvédő Társaságnak a vezetője, ebbe az időszakba jött rá, hogy nagyon sok kismama szívesen megtartaná a gyermekét, szívemélyén ragaszkodik hozzá, már egy egységet képeznek, csak nagyon nagy hiány, hogy anyagiak nincsenek, nincsen egy szülői háttér, nincs egy ház, hatalmas a nyomás, hogy mit fogok adni a gyermekemnek enni, inni, és hatalmas a nyomás, hogyha megszülöm, nem tudom megteremteni ezeket neki, akkor más fog róla gondoskodni, hogy én elveszítem azt a megszületett gyermeket. És ezért hozták létre a házat, akkor ők még úgy gondolták, hogy körülbelül 4 hónap, 6 hónap lesz az az időszak, ami alatt egy kismamát befogadunk, és segítséget kap annyira, hogy tovább tudjon lépni az életútján. Ahogy mi ezt a feladatot egyre több évig vittük, annál világosabban láttuk, hogy ez egy minimális időszak, ez alatt nem nagyon tud senki megkapaszkodni, hogy általában 1 évtől 1,5 év, 2 év az, amit nálunk szoktak tölteni. Van, akinek jóval kevesebbre van szüksége, 2-3 hónap alatt is akár talpra áll, vagy új kapaszkodót keres, de többnyire, hogyha várandóságának a közepe felé kerül hozzánk, akkor szüksége van arra, hogy a gyermek 1 éves koráig, 1,5 éves koráig segítsük.
Én azt gondolom, hogy nagy hit és bátorság kell ahhoz, hogy valaki ezt eldöntse, holott teljesen kilátástalan a helyzete. Legalábbis emberileg úgy látszik, hogy nincs hova menni, nincs, aki eltartsa, nincs, aki enni adjon neki, és mégis azt gondolja, és ebben biztos a hit és a Jóisten szeretete közrejátszik, hogy még ha nem is gyakorolta a vallását, akkor is érzi, hogy van valaki, aki segíteni fog, az Isten szeretete az embereken keresztül befogadja őt és szereti. És itt nagyon belép a hit. Azt gondolom, hogy a lelkem én érzi, hogy kell valaki, aki tud segíteni neki. Igen. Hogy tapasztalják ezt meg?
Én is így értékelem, hogy nem kifejezetten Istenbe vetett hitről beszélhetünk ezeknek az anyukáknak az életébe, de arról az ösztönös hitről igen, hogy egy gyermek és az anya összetartozik, hogy már egy egység létrejött, hogy az a gyermek számít rá, hogy neki is az lesz a legnagyobb kincse. Nem tudják így kifejezni, de ott van bennük ez az egység élmény, elindult már az élet útján a magzat.
Hogy fogadják az oda érkezőket? Hogy kell ezt elképzelni? Mert ugye vannak, akik el se tudják képzelni, hogy ilyen helyzet van. Mi az a legfontosabb, amit akkor tesznek? Akár lelkileg, akár fizikailag.
Igen, egy picit talán onnan kezdeném, hogy akik hozzánk kerülnek, milyen módon kérnek segítséget. Jellemzőbb, hogy nem saját maguknak kérnek segítséget. Nagyon rossz körülmények között élnek, kilátástalan helyzetben, de nem fogalmazódik meg bennük, vagy nincsen annyi erejük, rálátásuk a saját problémájukra, hogy nekik feltétlenül segítségre van szükségük, és hogy van lehetőség ezt igénybe venni. Általában a környezet figyel fel arra, hogy egy 6 hónapos várandós nő esetében nem természetes, hogy már 3. hete például egy tömbház alaksorába vagy lépcsőházába lakik, vagy folyamatosan bejár a szociális juttatásért, lassan szülés előtt áll, de a város egyik régi kiégett gyárának úgy lakik a nem tudom hányadik emeletén, ahol nincsen ablak, nincsen víz. Ezek az emberek, akik rálátnak jobban a problémájukra, korábban valami kis filmből, prospektusból, bárhonnan tudomást szereztek a mi házunkról, felhívnak, segítséget kérnek. Mi mindig ragaszkodunk hozzá, hogy a befogadás előtt találkozzunk, vagy beszélgessünk azzal a személlyel, akinek a segítségre szüksége van, mert később a házban nem tud alkalmazkodni az elvárásokhoz, a felkínált jó dolgokhoz sem, hogyha nincs ez a személyes elhatározás benne. Hiába van nagyon szomorú, sanyarú helyzetben, hogyha nincs ez az igény benne, hogy ő alkalmazkodjon a többi anyukatárshoz és a többi gyermekhez, akkor ebből nem fog sok jó dolog kisülni. Hogyha ő is ezt így szeretné, akarja, hogy igénybe vegye ezt a segítséget, akkor általában azt mondjuk, hogy 1 hónapos próbaidővel indul a befogadás, hogyha az alatt semmi olyan borzasztóan nagy rossz dolgot nem csinál, ami a szabályzattal ellenkezne, akkor meghosszabbítjuk az ott tartózkodását. Az első időszakban próbálunk leginkább a fizikai szükségletekre választ adni, segítséget nyújtani, étel, ital, ruházat általában egy szatyorral érkeznek, ritka, akinek van arra lehetősége, hogy a már addig meglévő ruháiból, személyes holmiából bármit tudjon hozni. Onnantól mindent a ház biztosít, amire neki szüksége van, majd a kisbabának.
Nagyon fontos dolog az, hogy amikor megérkezik oda valaki, Ugye az első benyomás nagyon fontos már az odaérkezőnek, mert önök már egyszer beszélgettek, de azért ő mégse tudja, hogy hova fog kerülni, milyen körülmények közé, és amit mondott, hogy az alkalmazkodás nagyon fontos. Aki, ugye tudjuk a hajléktalanokról, hogy nagyon sokan nem mennek be sehova, mert egyszerűen megszokták, hogy így vagy úgy élnek, és képtelenek alkalmazkodni, akár egy napig is. Inkább fáznak, inkább bármi, csak ne kelljen. Na most ez nagyon nehéz a számukra, hogy látja, hogy ott rend van, mondhatnám fegyelem is van, meg kisgyerekekről is szó van, napi rend van, és nem olyan, mint az eddigi életük.
Egy valódi kihívás számukra ennek az új élethelyzetnek az elfogadása. Egyszerre van bennük egy jelen, egy öröm, egyfél szabadultság, hogy megérkeztek, biztonságba vannak, és egyszerre van egy nagy druk. Egyrészt azért, mert mi szerzetesi ruhába vagyunk jelen, mi ugyan korábban tudatosítjuk ezt benne, hogy egy szerzetesi közösség tagjai dolgoznak, vannak jelen. Az is, hogy nehogy félreértés támadjon, nem szerzetesnek szeretnénk befogadni őket a közösségbe, hanem igen, nyilván anyukának, és teljesen azt kell élniük, amit egy anyuka él otthon is a hétköznapokban. Mégis többekkel így később beszélgetve ez egy valóságos félelem vagy aggódási téma volt, hogy mi fog következni, vajon mennyit kell imádkozzanak, miket kell csináljanak abból, amit mondjuk másképp csak egy szerzetes szokott csinálni. Úgy gondolom, nagyon fontos az a személyes nyitottság, amivel mi feléjük fordulunk, amit ebbe a 10-10-valahány évben már megtanultunk. Másrészt a többi anyukának a jelenléte. Az, hogy még 3-4 anya ül az asztal körül, azoknak a gyerekei különböző életkorúak ott vannak, gyakorlatilag szemtanúi annak, ahogy egy újat befogadunk. Látják, hogy az egyik éppen a mosógépbe teszi a ruhát, a másik éppen megy az ételt elkészíteni, vagy ahogy mi beszélünk velük, ez nagyon felszabadítóan hat az újonnan befogadottra. Ebből ő már, mint egy fénykép, így magának összeállítja a képet, hogy nem kell félni, nem harapunk.
És látja, hogy milyen normális az élet, mint egy családban. Egy kicsit másképp,
igen,
mint a hagyományos családban, de látja, hogy a feltételek adottak, és nem úgy van, ahogy ő félelmeiben elképzelte, hogy igen, milyen is lesz itt az élet. Nagyon sokszor esik mostanában a családról, a házasságon kívüli kapcsolatokról, illetve a házasságról is. Én azt gondolom, hogy még sincs válságban a házasság, amiről olyan sokat beszélnek, de ezeknek az asszonyoknak, lányoknak nincs részük ilyesmibe. Ők teljesen más helyzetbe kerültek, nem tudni, hogy miért vagy hogyan. És ugye az is egy nagy kérdés, hogy hogy kerültek ebbe a helyzetbe, milyen családból jöttek.
Nagyon szomorú az, hogy nem családba szülhetik meg a gyermekeiket, többnyire első gyermekekről van szó. Egyrészt ott van bennük egy nagy-nagy fájdalom, többnyire egy nagy szenvedés árán jutottak ők ide, hogy valakinek a segítségét kell kérjék, hogy nem ott folytatódott az életük, ahova tervezték a gyermeket szülni. Élettársi kapcsolatokról van szó, amik megromlanak, széthullanak, egyedül marad a kismama mindenféle támasz nélkül. A szenvedések, csalódások, veszteségek átélése mellett is nagyon jó tapasztalni, hogy van a szívük mélyén egy zöld legelő, egy friss rügyecske, ami kész arra, hogy újból kihajtson, hogy reménykedjen, ábrándozzon arról, hogy egyszer neki is lesz rendes családja, neki is lesz férje, házassága, ahol esetleg még 2-3 gyermekkel közösen élnek rendes családi életet.
Az apa felelőssége felmerül a beszélgetések során, vagy a kapcsolatokról beszélnek, vagy inkább ezt elhallgatják az első időkben, mert rossz élményeket ébreszt bennük.
Többnyire nagyon nyitottak a beszélgetések során, egymás között is sokat segít rajtuk, hogy az életútjukat megosztják, egymással a bánataikat könnyen megbeszélik, és a nővérekkel is, hol személyes beszélgetésben, hol egy életút interjú elkészítésének a során feltérképezzük. Hát az addigi élettörténetét, ez nagyon fontos ahhoz, hogy a bent töltött hónapok alatt is minél személyre szabottan tudjunk rajtuk segíteni, másrészt a kiköltözés idejére úgy előkészíteni, hogy minél célra vezetőbb, minél eredményesebb legyen a kiköltözés utáni időszak.
Ez hogy történik? Mennyi ideig lehet bent ott egy lányanya, vagy egy megszületett gyermekkel egy kismama, és hogy kerülhet be? Ugye erről részben már beszélt, általában az ismerősök is nem saját maguk keresik fel az otthont. Hogy szereznek róla tudomást, hogyha mondjuk ők maguk jelentkezhetnének? Milyen úton, mód lehet ezt tudni? Milyen felületeken lehet erről tudni?
Az Dévai Szent Ferenc Alapítványnak van a Magnifikát nevű honlapja, azon is rajta van a címünk. Nekünk is van a rendnek, az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinek honlapja, azon is rajta van. Szoktunk szórólapokat, prospektusokat osztani, hogyha elmegyünk bárhová, tanúságtételre, templomba, hittanórára, rádióba,
akkor
tévébe,
akkor
szóba kerül, és vannak olyanok, akik kifejezetten odafigyelnek, hogy jegyzeteljék, vagy leírják ezeket a címeket. Gondolok itt mondjuk egy-egy megyei fenntartású intézményre, kórházaknak a szülészeti osztályára, kórházak szociális munkásaira, és ők is gyakran kérnek segítséget az anyuka nevébe.
Nagyon fontos az a szolgálat, amit tesznek, és kíváncsiak lennénk a hallgatókkal együtt, hogy az emberek hogy fogadják ezt, hogy létezik egy ilyen otthon, ahol befogadják ezeket az anyákat, lányokat, asszonyokat. Milyen módon támogatják, illetve tudják támogatni a működtetést?
Nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik megértik, hogy itt az életvédelméről van szó, az összetört emberek életének a segítéséről van szó. Itt mi nem az elvetemültséget, a bűnt támogatjuk, hanem azt támogatjuk, hogy ezeknek a fiataloknak, anyáknak, gyerekeknek az ő saját gyermekkoruk már nem egy tökéletes, nem egy teljes gyermekkor volt. Többnyire nagyon sok hiánnyal, szenvedéssel kellett szembenézzenek, nagyon korán önállóan a lábukra kellett álljanak, és részben ennek a következménye az, hogy az élettársi kapcsolatból hamar megszületik, jön az első baba, akivel aztán egy egészen új élethelyzetbe kerülnek. Vannak olyan támogatóink, akik évről évre nagyon hűségesen, figyelemmel kísérik ezt a munkát, megértik, hogy mit jelent minden nap pelenkát, ételt, tápszert vásárolni, adni 5-6 gyermekre. Mindemellett vannak olyanok is, akik egy picit rossz szemmel nézik, hogy egy szerzetesi közösség pont ezt a szolgálatot vállalta fel. Mi nyugodtak vagyunk. A Jóisten a szegények, a kisebbek, a rászorulók szolgálatát bízta ránk, és ezen a területen jócskán ezzel találkozunk.
És hogyha valaki most a hallgatók közül úgy dönt, hogy szeretné támogatni, akkor milyen módon tudja, hol találja meg azokat az információkat, hogy ha nem is most beszélünk erről, de hogy hol lehet ezeket megtalálni, vagy a Dévai Szent Ferenc Alapítványon keresztül is lehet támogatni esetleg, vagy önöknek közvetlenül van olyan lehetőségük, hogy...
Igen, mert továbbra is ezt a két felületet tudom ajánlani, elsősorban a Szent Ferenc Alapítvány honlapját és a mi honlapunkat. Mind a kettőn rajta van a telefonos elérhetőség, e-mail, érdemes megkeresni, többen szoktak így levelet írni, aztán kialakul egy személyes kapcsolat, és meglátjuk, hogy mivel tudnak segíteni.
Ez nagyon jó, ezt köszönjük szépen.
Mi köszönjük.
És azt szeretném kérdezni, hogy amikor ott hagyják az otthont, elmennek, az egy olyan szituáció, hogy el kell menni, vagy van egy bizonyos idő, ameddig ott lehetnek, hogy működik ez?
Talán egy picit visszatérnék előtte arra, ahogy a mi otthonunk működik. Romániában törvény szabályozza, hogy minden megyének kellene lennie fenntartásba egy-egy anyaotthonnak, amit az állam finanszíroz. Van Covászna megyének is, időszakosan nem tudott működni, de valószínűleg közeljövőben ismét újraindul. Azokban az otthonokban egy más elv szerint működnek. Akiket befogadnak, többnyire arra sarkolják, hogy keressenek munkahelyet. Az önállóságukat, a gyermek iránti felelősséget ezzel fejezzék ki, hogy munkahelyet találnak, ezt be tudják mutatni, hűségesen járnak dolgozni. A gyerekekre ez alatt mások vigyáznak.
Tehát ez megoldott.
Igen. Körülbelül fél évet töltenek az otthonba, és ezt veszik ők olyan garanciának, hogyha fél évig valaki ki tud tartani egy munkahelyen, sőt, munkahelyet keres előtte saját magának, meg tudja spórolni a pénzét, be tudja osztani, akkor rehabilitálható egyedül a gyerekével. Mi ezzel szemben egy családiasabb megoldást hiszünk, vallunk, így alakítottuk ki az egész munkafolyamatot, a befogadás menetét is, hogy akik jönnek, azoktól nem is fogadnánk el, hogy munkába járjanak. Mindig arra ösztönözzük, hogy próbálják meg legteljesebben kialakítani az anyai énjüket. Minden munkájuk, szorgalmuk, energiájuk erre menjen, hogy teljes értékű anyák tudjanak lenni. A nap 24 órájában ők vannak a gyermekkel, mert apa nincs a gyermek mellett. Mi ott vagyunk, mint háttér. Mindenben segítünk, lelki támogatás, fizikai, egészségügyi, pszichés támogatás, mindent ez a 4-5 nővér próbál, a háztartásvezetést, orvoshoz kísérést, szülői, nagyszülői feladatokat ellátni, amikor kórházba kell menjenek, vagy egy anyakönyvesztetés, a többi kapcsán. Minden mellett ők a teljes értékű anyjuk, két szülő helyett egyedül kell szülők legyenek a gyerekeknek. Egy picit több időt szánunk rájuk, nem fél évet, hanem legalább egy évet, hogy tudják megszokni azt, hogy ők anyák merjenek bízni abba, hogyha kiköltöznek egyedül is, fel fogják ismerni, hogy most lázas a gyermek, most orvoshoz kell menni. Az addigi pénzből, ami a gyermekpénz jön, próbáljanak meg annyit félretenni, hogy kiköltözéskor, hogyha mi adunk is egy kezdeti segítséget, de valamilyen módon el tudják indítani az életüket, egy-két hónapi bölcsődedíjat például befizetni, munkát keresni.
Lakást.
Mindenkinek személyre szabottan kísérjük az életútját. Van, aki új élettársi kapcsolatba megy, költözik már ki másfél év után például. Van, aki egyedül önállóan albérletben, van, aki másik anyukával összefogva. Ami nagyon nagy öröm számunkra, hogy a 11 év alatt most körülbelül a 75.-78. anyát fogadjuk be. Többnyire első gyermeküket várták, vagy egy gyermekes szülők. Volt közöttük 3-4 olyan család is, lehet több 5 is, akik 4 vagy 5 gyermekkel kerültek hozzánk, csak átmeneti időre fogadtuk be őket, hogy ezek az anyák a 75-78-ból, ha jól számolom, csak 2 anyánál van úgy, hogy nem ő neveli a gyermeket. A többi mindenki saját maga gondoskodik a gyermekéről, szembenézve a szegénységgel, szembenézve arról, hogy a társadalom nem feltétlen vesz tudomást ezeknek a nőknek, anyáknak a nehézségeikről, nevelik, tartjuk a kapcsolatot, telefonálunk, SMS-t váltunk, és jól látni, hogy már 11-12 évesek az első szülötteink.
Azt elhiszem, hogy nagyon jó ezt látni, és nagyon jó is hallani, amiről ön itt több mint fél órán keresztül beszélt. Még egy kérdés ezekkel a tényleg jó sorsra szánt emberekkel kapcsolatban, hogy hogyan változott meg a személyiségük, a viselkedésük, amikor elmennek onnan? Mi a tapasztalat?
A hozzánk való ragaszkodásuk azt hiszem az egyik mutatója ennek, hogy továbbra is bármikor bizalommal fordulnak hozzánk, és nem csak akkor, amikor bajba vannak, hanem amikor öröm éri őket, vagy csak úgy spontán egy-egy ünnep kapcsán. Sőt, vannak olyan lelkesek, akik számon tartják a mi elég nehéz rendi neveink ünnepét, és akkor is írnak egy-egy SMS-t és felköszöntenek. A nálunk töltött időszakból még mint formáló előtt szeretném megemlíteni azokat az alkalmakat, amikor mi együtt imádkozunk az anyukákkal. Hetente, két hetente, ahogy lehetőség van rá, az anyaotthonnak a kápolnájában van közös szentmise. Erre soha senkinek nem kötelező eljönni, Viszont az a tapasztalat, hogy már első naptól, első héttől annyira természetes nekik, hogy ebbe a szép jó dologba, ami a házba történik, részt vegyenek, függetlenül attól, hogy volt-e vallásos élményük, milyen vallásúak, meg vannak-e keresztelve, hogy nagyon szívesen jönnek a misére. Együtt vagyunk, együtt imádkozunk, ezen kívül is szoktunk egy-egy imaóra keretébe együtt imádkozni, és nagyon megrendítő látni, amikor készülnek a saját gyermekeiknek a megkeresztelésére. Olyan is volt, aki a saját keresztelőjére, vagy volt, aki nálunk bérmálkozott az ott töltött időszakba. Többnyire Böjte Csaba atya, vagy a helyi plébános úr szokta megkeresztelni a gyermekeket. Ezen keresztül az anyáknak egy nagy-nagy kárpótlás, valami olyan ajándék adatik meg, amit ők a saját családjukba, vagy...
Ez kimaradt az életükből.
Igen, vagy a nem megvalósult mennyasszonyi álmaik összetörtek, viszont fehér ruhába ott állni az oltár előtt egy gyermekkel a karomon, akit a pap leönt a vízzel, és én megkapom az égő gyertyát, nagyon összecsatolja őket Istennel.
Hogy változott meg az ön Isten irgalmasságába vetett hite, bizalma az elmúlt évek folyamán, amikor nap mint nap szembesült ezekkel az emberekkel, hogy milyen sorsra jutottak, és az Isten önökön keresztül segít rajtuk?
Egyrészt ez egy megpróbáló munka és megpróbáló terület, hogy folyamatosan szembesülni kell ezzel a sok szegénységgel, szenvedéssel, kitaszítottsággal. Másrészt én úgy szoktam mondani, hogy pénzt nem tudunk szülni, mi emberek, és a Jóisten mégis folyamatosan gondoskodik, úgy az anyagiakról, mint a lelkiekről, a mi erőnkről, tudásunkról, hogy eredményesen, szépen tudjuk évek óta végezni ezt a munkát.
Beszélgetésünk végére értünk. Én nagyon szépen megköszönöm Tarzícia nővérnek, hogy vállalta, és nagyon sok mindenről beszámolt az elmúlt fél órában. Nem tudok nagy szavakat mondani, mert ön mindent elmondott, és ez így is van jól. A boldogságos szűzanya, legszentebb édesanyja oltalmát kérjük ezekre az emberekre, és természetesen önökre is, az Úr Jézus szeretetét és az Isten irgalmát is továbbiakban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Köszönöm szépen a lehetőséget a nővértársaim nevében is, és az anyukák nevében is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Tarzícia nővérrel beszélgettünk, aki az Assisi Szent Ferenc betegápoló irgalmas rend árkosi anya otthonából érkezett hozzánk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Válsághelyzetben élő családok napja a Mária Rádióban.